A társfüggőség szakirodalmával Dunát lehet rekeszteni, de nem mindegy, hogy hogyan közelítjük meg a témát. Lehet-e valódi függőségről beszélnünk, pszichés vagy patológiás tünetről beszélünk-e, illetve hogyan hat erre az állapotra a környezetünk. A vendégem Békés Tíme addiktológiai konzultáns, képzésben lévő családi tanácsadó. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük ott, hogy mikor adat át a társfüggőség felismerése, mert az az érzésem, hogy ezt a, ugye sok mindent felcímkézünk ma, és hogy ez nem egy sok száz évre visszavezethető diagnózis vagy állapot felismerés.
Igen, hát legalábbis az, hogy problémás lehet, az valóban nem túl régi. A múlt század 30-as éveiben Amerikában, amikor elindult az anonim alkoholisták mozgalma, és kezdtek a függőségre, mint betegségre tekinteni, és a kezelő programokban, a felépülési programokban lettek arra figyelmesek, hogy a magának az alkoholfüggőnek a felépülése az nem csak tőle függ, nagy mértékben tőle persze, hanem az őt körülvevő családtól, a hozzá közel álló emberek magatartásától. És észrevették, hogy általában a függő társa szintén hasonló, tehát ilyen függő tüneteket mutat, kodependens tüneteket mutat, és adott esetben nem biztos, hogy tudja segíteni a felépülést, hanem inkább visszahúzza, és ez ébresztette fel a szakemberek figyelmét, hogy itt miről van szó, miközben egy társ arra vágyik, hogy a párja abba hagyja az ivást, legyen egészséges, és van, hogy ő maga annak az akadálya, hogy ez a felépülés el tudjon indulni.
De ezt gyakorlatilag úgy kell képzelni, hogy ez a társ, ez függ attól, aki egyébként alkoholista. Ő neki mi az érdeke?
Az ő érdeke az, tehát hogy mi a nyeressége ebből egy embernek, hogy ilyen módon működik, hát az, hogy ő általában nagyon gyenge önbizalommal, önbecsüléssel rendelkezik, aha, gyenge határokkal, én határokkal, gyenge autonómiával, és ő az, hogy társfüggő, ez azt jelenti, hogy ő egy olyan társtól függ, nem akármilyentől, egy olyan társtól függ, akivel valamilyen probléma van, akár függőségi, vagy pszichiátria betegség, indulatkontroll zavarok. Tehát, hogy olyan ember, akit segíteni kell, terelgetni kell, támogatni kell, megmenteni kell.
Akkor ide most messzire fogunk eljutni, ugyanis hirtelen eszembe jutott az, amikor nem, számtalan oka lehet, amikor egy nő vagy egy férfi egy bántalmazó kapcsolatban nem lép ki.
Így van.
Tehát itt lehet összefüggést találni?
Persze.
És akkor itt, ha jól értem, az nem érdeke ennek a társnak, hogy a másik jobb állapotban legyen, a másik megadja esetleg az esélyét annak, hogy egy új életet kezd valaki mással majd.
Hát tudattalan szinten, igen. Uh-huh. Mert hogyha tudatos szintre rákérdezünk, akkor mindenki szenved attól, amiben él, hogyha függő vagy bántalmazó társ mellett él, hát szenved tőle, uh-huh, hogy ne szenvedne tőle, és nagyon sokszor ezek a hozzátartozók azok, akik megjelennek az ellátórendszerben, mert hogy nekik lesz először elegük, vagy előbb elegük abból, ami van, eljönnek segítséget kérni, de ugye nem maguknak, hanem a másik embernek keresik a megoldásokat, a kezelőhelyeket, a terápiás programokat, és próbálják őket oda bejuttatni. Valóban meg lehet tanulni egyébként jól segíteni, hogy kommunikáljak, hogy motiváljam a családtagomat arra, hogy kérjen segítséget. Ebben tudunk segíteni a hozzátartozóknak, de az, hogy hosszabb távon egyébként itt az öntudatlan motivációkhoz is eljussunk, az már egy hosszabb folyamat, hát leggyakrabban pszichoterápia szükséges hozzá, hogy ezt fel lehessen tárni. De egyébként én konzultáns vagyok, tehát a konzultáció szintjén ugye a viselkedésváltozásra tudunk fókuszálni arra, hogy máshogy tudjon a hozzátartozóival kommunikálni, hogy ne megbélyegző, minősítő legyen, hanem egyes szám első szemében az érzéseiről beszéljen. Azt mondja el, hogy hat rá, ahogy a másik működik, ahogy él, és akkor itt akkor egy nyugodtabb szinten tudnak elkezdeni kommunikálni. De vannak súlyosabb, patológiásabb esetek is a társfüggő emberek között, akik valóban többségében nők, ahol hosszabb pszichoterápiára van szükség, hogy tudjanak változni. Mondok egyébként egy példát. A munkámban Dolgoztam olyan ellátó, az ellátásnak olyan szintjén, hogy a családokhoz jártunk ki a szenvedélybeteg embereket segíteni, vagy motiválni a kezelésbe juttatásra, és egyszer kaptam egy új klienst, aki éppen kórházban volt, egy 50-es éveiben járó alkoholfüggő férfi, borzalmasan leromlott állapotban, teljesen besárgulva a haláltorkában. És jelentkezett a felesége, hogy ő is szeretne segítő beszélgetést kérni, és én úgy készültem, hogy ez már régebben volt, még nem volt ennyi tapasztalatom, úgy készültem, hogy találkozni fogok egy olyan nővel, aki végtelenül elgyötört, elcsigázott. Na hát ehhez képest én egy olyan ragyogó nővel találkoztam.
Oh.
Szép, sima arcbőr, 50-es éveiben járó nő, csinos. Tényleg azt tudom mondani, egy ragyogó nővel találkoztam, és hogy persze tanultam már akkor a társfüggőségről, de addig hozzátartozókkal nem nagyon keveset dolgoztam. Mostanra ez az arány megváltozott, mert több.
Bocsánat, itt egy zárójel. Egy ragyogó nővel találkozott, amikor elkezdett vele beszélgetni, és mélyebbre mentek. Akkor is egy ragyogó nővel beszélgetett?
Akkor is egy ragyogó nővel beszélgettem, aki meg volt elégedve magával, mert hogy egész életében, a közös életükben, a házasságukban, ő vitte a hátán a családot, ő nevelte a gyerekeket, ő foglalkozott mindennel, próbálta a férjét terelgetni, kezelésbe juttatni, dolgozott, végzett mindent a háztartásban, és végtelenül elégedett volt magával.
Tehát gyakorlatilag meg volt a célja az életének.
Igen, igen, igen.
Aminek része volt az is, hogy az alkoholista férjét terelgesse.
Igen, 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 igen.
Ha visszamegyünk egy picit a 30-as évekre, még mielőtt a napjainkra rátérünk, hogy az, hogy a társfüggőséget felismerték, és felismerték a kapcsolatot az addikciók és a társfüggőség között, tehát ez is akkor függőség lett, mennyi idő telt el, mire bármilyen kézzelfogható metódust megtaláltak? És vagy nem tudom, mik voltak az első tapasztalatok a gyógyulást tekintve?
Hát ugye a...
Ha lehet betegségről beszélni, most egy gyógyulásról beszélünk, de hát ha addikció, akkor végül is betegség.
Persze, persze. Az még kellett ahhoz, hogy a szakemberek megfelelő segítséget kapjanak abban, hogy tudják ezeket a családokat segíteni, tehát nem csak az egyént. Ahhoz azért kellett, hogy a 40-es évektől a rendszer szemlélet bekerült a társadalom tudományok közé, és elindult ugye a családterápia rohamosan fejlődő tudománya, és hogy ott skizofrén emberek családjainál figyeltek fel először arra, hogy ott is a felépülés az nagy mértékben függ a család állapotától, tehát hogy vonjuk be a családot is a terápiába. Ebből aztán egyébként, ha valamit rendszer szemléletben érdemes nézni, az a függőség. Most már egyre jobban sikerül bevinni a köztudatba, hogy szenvedélybeteg családról beszélünk, tehát hogy a családi rendszer működésének a függőség a tünete. Tehát nagyon fontos, hogy a függőség a család persze nagyon sok fájdalmat és nehézséget okoz, de nem az okozója a családi problémának, hanem a család sajnos a táptalaja annak, hogy ott egy ilyen tünet ki tud fejlődni, és hogyha nagyon egyszerű, nem? Hogyha valamilyen tünet hosszú távon fennmarad, generációkon keresztül továbbadódva, újra és újra kitermelődve, akkor sajnos az van, hogy abban a család aktívan, nem tudatosan, de aktívan részt vesz, hogy ez fennmaradjon.
Tehát magyarul, ha valaki függő, és egymaga találja magát a sivatagban, vízzel, étellel, mindennel, eltelnek évek, akkor sokkal nagyobb esélye van meggyógyulni, mint ha abban a családi közegben vagy kisközösségben marad, ami ez egyébként hozzászokott.
Így
ez
van.
Így pontos?
Ez abszolút így van, hogyha a család nem változik. Tehát, hogy ezért fontos, hogy ebben a rendszer szemlélet, meg a családterápia tudománya nagyon sokat haladt előre, mert ebből tudott kinőni aztán az, ahol most tartunk, hogy egyre jobban elterjed, hogy rendszer szemléletben gondolkodunk, hogy a szenvedélybetegségre, akkor is, hogyha az egyén egyedül jön segítséget kérni, az lehet maga a függő, lehet a hozzátartozója, lehet a gyereke, meghalt függők gyerekei, velük is sokat dolgozom. Tehát hiába jön egyedül, akkor is akkor lesz hatékony az ő egyéni változása, gyógyulási folyamata, hogyha mindig rendszerben gondolkodunk. És létezik egyébként a rendszer szemléletű egyéni terápia, tehát hogy ez a segítő szakmában nem idegen. Én meg magam részéről rendszer szemléletű egyéni konzultációkat viszek. Tehát a család történet feldolgozása az általában része, ha csak valaki nem nagyon áll ellen, vagy nem szeretné valamiért, mindig része a közös munkának, mert sokkal jobban megérthetem magam a jelenben a problémáimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat, hogyha ismerem annak a családnak a történetét, ahonnan jövök. És ugye itt nem feltétlenül a családtörténetben nem csak az adatokra gondolok, hogy ki mikor született, ezek mind fontosak, hol élt, mit csinált, mibe halt meg, hanem a kapcsolatok. Tehát a kapcsolatok története, hogy milyenek voltak itt a szülő-gyerek kapcsolatok, milyenek voltak a párkapcsolatok, a testvéri kapcsolatok, mert ezek rám mind hatnak. Ezek a minták bennem tovább működnek. Tehát ezért fontos, hogy rendszerben gondolkodva én emellett köteleződtem el, hogy az egyéni konzultációkat viszek többségében, de hogy mindegyik rendszer szemléletű.
Pszichés vagy patológiás tünetről kell-e beszélni, a társfüggőségről van szó?
Hát lehet mind a kettő.
A környezetről beszéltünk, arról, hogy a mikrokörnyezetünk, a családunk az hogyan tud erre hatni, de nekem így csak vizualizáltam, hogy mi történik egy ilyen terápián, ez itt évekről van szó. Tehát azért itt visszakutatni, akár hogyha felmenők, vagy akár családfát állítani, nem tudom, hogy ott mi történik, hogy kell-e tudnom azt, hogy az ükapámmal mi volt, ugye, és akkor itt belép a transzgenerációs örökség. Meddig kell visszamennünk? Ameddig lehet?
Hát elég általában 2-3 generációt. Tehát a sajátommal együtt 3-at. Én, a szüleim, a nagyszüleim. Uh-huh. Ez már ad annyi támpontot, meg muníciót, meg a nagyszüleim, ha tudok a nagyszüleim testvéreiről, az ő családjukról, elég ez a 3 generáció.
És akkor menjünk tovább arra, hogy jött a 90-es évek, jött a 2000-es évek, és hát itt volt még egy óriási változás a világban. Hogyan hat a tágabb környezetünk, illetve a világ alakulása a társfüggőségre? Mi az, ami egyáltalán kihat, az információs forradalom, az izmusok, a mozgalmak, vagy akár, hogyha a 60-as évekre nézzük, akkor a hippi mozgalom az például mennyire hatott a társfüggőségekre?
Hát ugye itt azért én most nem világméretekben beszélnék, hanem a hazai tapasztalatokra fókuszálva is azért meghatározó, hogy történelmi eseményektől sem lehet függetlenedni, meg azt, hogy egy ilyen keresztény, nyugati kultúrában hogy alakul a nők társadalmi helyzete, mert itt ez hozott egy változást, hogy a nők társadalmi gazdasági helyzete, ami a korábbi évszázadokban sokkal kedvezőtlenebb volt, de hát még az anyám, mondjuk én most 55 éves vagyok, az anyám életében is. Tehát talán én mondhatom, hogy talán én vagyok már az a generáció, aki azt mondja, hogy én tudok boldogulni, ha kell, egyedül is. Eltartom magam, tudok önálló egzisztenciát teremteni. Még mindig vannak persze egyenlőtlenségek. De hogy az, hogy a nők kedvezőbb gazdasági társadalmi szerepbe kerültek, legalábbis egy réteg mindenképpen, ez hatással van arra, hogy a kodependencia arányai is változnak. Na, de hogy vissza, vagy megfordítanám, tehát hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a kialakulásának a háttere, a kodependenciának mi állhat a kialakulás hátterében, akkor ugye több dolog meghatározó, az egyik mindenképpen a család működése, hogy nagyon gyakran szintén szenvedélybeteg családban, vagy hasonlóan rosszul működő családból érkeznek ezek a kodependens nők, akik valamilyen problémás társat választanak. De a kodependencia egyébként nem csak a párkapcsolatban jelenik meg, hanem a gyerekkel való kapcsolatban, a munkában is, vagy a szakmaválasztásban, tehát az élet minden területére kihathat. Tehát lehet ugye a család, lehet az, tehát ahogy a kultúránkra mi a jellemző, hogy a nőknek hol a helye, és ki mit gondol erről, hogy egy nőnek mit kell csinálni, vagy mi a feladata. Tehát itt több minden van a háttérben, és, de hogyha a családra visszatérünk, mert talán ez azért ez a legerőteljesebb, meg ezzel tudunk nagyon jól dolgozni, mert nem mindig tudjuk a körülöttünk lévő társadalmat, vagy azokat a hatásokat megváltoztatni. De a családtörténettel tudunk dolgozni, és nem csak szenvedélybeteg családból jönnek kodependens emberek, hanem például nagyon mélyen vallásos családból, ahol az önfeláldozás, az altruizmus, a mások segítése végtelenül erőteljes tanítás, és hogy másokat magam elé helyezzek. Találkoztam a munkám során ilyen feleséggel is, hogy hát ott kutattam a vele való konzultációban, hogy egy nagyon súlyos alkoholista volt a férje, sajnos fiatalon meg is halt, és ő özvegye maradt 3 kisgyerekkel, hogy milyen családból jön, és nem volt szenvedélybetegség a családjában, de egy ilyen nagyon mélyen vallásos család volt, ahol ő ezt tanulta meg, hogy alárendelem magam egy másik embernek, és addig segítem, amíg az utolsó leheletem is megvan.
Milyen érdekes, hogy behozta az altruizmust. Néhány adásra ezelőtt beszélgettünk erről a tünetről, megint csak egy ilyen társadalmi vagy egyéni tünet, az önfeláldozás is, hogy ez valóban önzetlenségről szól-e. Folytathatjuk innen, de hogy önnel repül az idő, úgyhogy még a következő 20 percben szeretnék a tünetekről is beszélni. A társfüggőség a témánk, Békés Tíme addiktológiai konzultánsa vendégem, és innen folytatjuk, úgyhogy ne menjetek sehová, hogyha mentek is, vigyétek a rádiót magatokkal.